Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Kegyelem és békesség nékünk Istentől, a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, amint a Zsoltárok könyve 5. fejezetének 2. és következő verseiből szólít bennünket a 9. versig.
Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat. Figyelj hangos kiáltozásomra, Istenem, Királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök és várlak. Istenem, te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a hazudozókat, a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Vezess, Uram, igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat.
Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunk épülésére értek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Jóságos és emberszerető Istenünk, köszönjük a vasárnap áhítatát. Ezt a szent helyet, ahová most egybegyűjtötted népedet. Köszönjük, hogy mindig újra szólítasz minket az ige szavával, hogy újra meglássuk kegyelmedet, és a világ visszáságain való bosszankodás helyett abban örvendezzünk, hogy a tiéd vagyunk, és örökre azok is maradunk. Tudod, Urunk, hogy szeretnénk igazak lenni előtted, de csak méltatlanságainkat vallhatjuk meg. Légy áldott, hogy elkészítetted nekünk a megigazulást, és úgy vezetted azokat, akik rád figyelnek, hogy eljussanak az örvendező, valóban üdvösséges életre. Jézusunkért kérünk, add ezt meg mindazoknak, akik ma kérik tőled. Amen. Igehirdetésünk alapja az előbb hallott Zsoltár 2 utolsó verszaka, az 5. Zsoltár 12.-13. verszakát hallgassuk.
Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké újonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal.
Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, templomba járó embernek a vasárnap délelőtthöz egy csendes öröm, valami gyermekkori otthonosság tartozik. Nem is tudjuk pontosan, hogy minek örülünk, mikor bejövünk a templomba. A toronynak, a harangszónak, vagy egyszerűen a gyülekezet ünnepélyes áhítatának, de örülünk. Pedig elhozzuk ide magunkkal a lelkünket, az egész múlt hetet úgy, ahogy van, és tudjuk, hogy miközben a padban ülünk, talán nézünk magunk elé, és zajlik az Isten tisztelet, megtörténhet a csoda, hogy egyszer csak valahogy átértékelődik bennünk minden. A felolvasott zsoltár ugyanis maga is egy templomi imádság. A felirata szerint a Dávidé, de tudjuk, hogy Dávid maga nem építhette föl még a templomot, amiről a zsoltárban már szó van, mert hadakozó ember volt, és sok vér tapadt a kezéhez. Az Úr csak azt engedte meg neki, hogy az építési anyagokat gyűjtse össze a fiának, Salamonnak, ami egyébként önmagában is egy gyönyörű jelkép. És a fia Salamon építhette föl a templomot a Sion hegyén, ott, ahol egyébként ősidőktől egy nagyon régi szentély volt, ahol a magasságos Istent imádták. És már maga Ábrahám, mikor először arra vezette őt Isten, ott folyamatban lévő Isten tiszteletet és szolgálattévő papot, Melkisédeket találta, akinek tizedet adott, Melkisédek pedig kenyeret és bort hozott ki neki. Így kezdődik tulajdonképpen az ószövetségi nép története. A zsoltár keletkezésének idején azonban már áll a salamoni templom a Sion hegyén. Ilyen módon a felirata nem a szerzőt jelöli, hanem mint egy dedikáció, azt fejezi ki, hogy az írója nagyon tiszteli Dávidot, és az ő lelkiségében kíván élni. Ezt a zsoltárt hallottuk két részletben, kis kihagyással az előbbiekben. Testvérek, mindenképpen egy 3000 éves imádságról van szó, valami olyasmiről, ami egyidős a piramisokkal. És ami ezen a vasárnap reggelen most Isten ajándékozó szeretetéből akár meg is szólíthat bennünket, és akár igévé is lehet, és formálhatja, valóban formálhatja a belső életünket. Amint hallgatjuk, magunk előtt láthatjuk a hívek seregét, amint ünnepi menetben viszik föl a szövetség ládáját a helyére, a templomhegyre, mint egy megismételve ezzel Dávid nagy tettét, amikor valamikor a sílói szentélyből Jeruzsálembe vitte a szövetség ládáját. Miért volt ez a tett olyan nagyon fontos Dávid részéről? Mert megteremtette általa a déli Júda, meg a vele nagyon sokat hadban álló északi Izrael egységes királyságát, tulajdonképpen magát a szent népet, annak egységét, és Jeruzsálemet a fővárosává téve lehetőséget adott a népnek Istennel kötött eredeti szövetsége időről időre történő megújítására. Hát ez az, testvérek, amire nekünk is a leginkább szükségünk van. A szövetség, az odatartozás, a rendezett, megegyezéses jogi viszony megújítására. Ezért jöttünk ma is ide. Akkoriban persze nem jutottak el az emberek minden vasárnap Isten házába, általában csak a három fő ünnepen, a távolabb lakók meg csak évente egyszer húsvétkor, viszont egész évben erre készültek lélekben, mintegy ezért éltek. És nagyon boldogok voltak, hogy zarándokként tényleg elmehettek a Szentvárosba, és beléphettek a templomba. Úgyhogy különleges ünnepi mozzanat volt a Sionhegy lépcsőin való fölmenetel után maga a templomba belépés pillanata. Oda ugyanis a törvény előírása szerint nem tehette más a lábát, csak az, aki kész volt megválni a bűneitől, és lélekben megigazult, igaz emberként állt az Úr ember, az Úr elé. Így olvasunk erről egy másik zsoltárban: Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, aki törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, nem hoz gyalázatot rokonára, megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Ez volt tehát a feltétel, ami nélkül be se lehetett lépni a templomba, ha valaki igazán izraelita volt. A szív megtisztítása, mint legelső mozzanat. Az összes mózesi rituális tisztulási előírás, amiről olyan sokat lehet olvasni Mózes könyveiben, csak mint egy utal erre a lelki mozzanatra, nem önmagában fontos. Nem a ceremóniákról van szó, hanem a szív megtisztulásáról. Akármilyen rituális törvényt olvasunk Mózes harmadik könyvében vagy máshol. Amikor a Bibliában igaz emberről olvasunk, akkor arról van szó, aki kitakarította magából a megáltalkodottságot, önmagának ezt a dacos, kamaszos állítását, én vagyok én. És őszintén áll az Úr előtt, hallottuk, fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz. Esküjét nem vonja vissza, akkor se, hogyha ebből kára származna, és nem adja a pénzét uzsorára, nem hagyja magát megvesztegetni. Hát elég világos beszéd. Valaki mindehhez még azt is mondta, szinte félve mondom ki itt a szószéken, ritka az, hogy másnak hazudik, ahhoz képest, amennyit magának hazudik az ember. Félelmetes szavak. Testvérek, ezért a lelki megtisztuláshoz, amiről itt szó van, valójában a belső, hogy úgy mondjam, gondolkodásbeli, intellektuális, egyenes lelkűség is hozzátartozik. Vagyis az önmagunk áltatásáról lemondás is, amely mint egy az emberi méltóságunk visszaállítása. Ha már többé nem áltatjuk magunkat. Nem hazudunk magunknak. Fájdalmas dolog, de testvérek, ez az első lépcső, ami a templomba belépésünk feltétele. Ám van tovább, ha már valóban beléptünk ide lelki értelemben is, és már nem csak a testünk van itt, hiszen a Zsoltár szerint az ünnepi menet, amelynek az elején a papok viszik a szövetség ládáját, beérkezve a templomba, egyszer csak kürtszóra leborul az Úr színe előtt. Ez az istentisztelet következő nagy és megrendítő pillanata, Isten jelen valóságának az elismerése. Tudjuk azt, hogy ő maga ugyan mindenütt jelen van, az egész látható és láthatatlan világ az ő megnyilvánulása. Mi az emberek azonban annyira belesöppedünk a köznapiságunkba, a haszonelvűségbe, és bizony a hozzátartozó lelki homályba is, hogy nagyon szükségesek számunkra olyan pillanatok, amikor lehántjuk magunkról mindezt, és valóban a szívünk szerint engedjük, hogy ő megmutatkozzon nekünk. Hadd mondjam újra, testvérek, hogy ő ott van mindenütt, és ő ott van mindenkor. Velünk van a baj, mi magunk nem vagyunk mindig abban az állapotban, hogy észrevegyük őt. Pedig ő megmutatkozik, ő kijelenti magát, az egész Biblia 1500 oldala erről szól, elejétől végéig. Hogy az Úr megmutatkozik, kijelenti magát, szól azoknak, akik meg akarják őt hallani. Néha persze mindössze egy felvillanás ez, ahogyan a mi Urunk Jézus is beszélt róla, amikor a Máté evangélium a 24. fejezetében így olvassuk a szavát, amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Egyszer csak megmutatkozik, egyszer csak fölvillan. És az ember megpillantja, hogy kicsoda ő. Eddig csak másoktól hallottam rólad, mondja Jób, most pedig szemeimmel is láttalak téged. Vagy ahogy az előbb énekeltük, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten, ő fényességében semmit el nem hallgat ítéletében. Igen, testvérek, mert az ő jelen valósága bizony meg is ítél bennünket. Valaki elmondta, hogy egyszer figyelmetlen volt, elgondolkodott, és majdnem elütötte a hév. Egy ott álló ember megragadta a karját, és elrántotta onnét, így nem lett baja, de abban a pillanatban, amikor végül maga is észrevette már, hogy halálos veszélyben van, így számolt be erről utólag, fölrém lett előtte az egész élete. Egyetlen töredék másodpercben. Ott volt az egész gyermekkora, szülei, gyermekei, a helyek, ahol valaha is megfordult, emberi arcok sokasága, az egész élete egyetlen másodpercben. Hát testvérek, ilyen döbbenetes pillanathoz hasonlítható, de én úgy gondolom, még ennél is sokkal több az, amikor valaki úgy igazán leborul az Úr színe előtt. Amikor tényleg fölvillan előtte az örökkévaló jelenléte. És annál a villámfénynél nem csak meglátszik, hanem át is értékelődik minden. Mostanában nem ritkák a nyári viharok. Milyen jó, hogy ma is egy kicsit hűsebb napot kaptunk ajándékba. Jó elnézni, amíg a teraszról szemlélve a nyári estében még messziről cikáznak a villámok. Hát mi is így tettünk a minap, gyönyörködtünk a távoli színjátékban. Milyen szépen villóznak ott a fények. Aztán a legnagyobb ijegységünkre egy villám váratlanul sokkal közelebb csapott le, és akkor már gyorsan bejöttünk a szobába. Megértettük, hogy most már rólunk van szó, nem azokról, akik ott messzi laknak. A vasárnap délelőtt itt a templomban sokszor ugyanolyan, ismerjük a liturgiát, nincs veszély, minden református védett, de bizony váratlan pillanatokban mégiscsak kiderül, hogy rólunk van szó, a mi életünkről van szó. Szeretjük énekelni, hogy ne szeretnénk, itt van Isten köztünk, olyan egyszerű és olyan tiszta a dallama, olyan jó dolgokról szól. Hát vegyük észre, testvérek, hogy a világon mindenből, de mindenből ő tekint ránk az örökkévaló. Jelen van az egész valóságban, de különösen is jelen van, és ezt ránk bízta 400 esztendeje a reformációban, hogy különösen is jelen van az ő igéjében. Amikor szól hozzánk. Így hallottuk az előbb, hallgass meg szavamat reggel, Uram, reggel hozzád készülök és várlak. Nem tudom, hogy hallottuk-e már, hogy az ószövetségi időben reggel hozták a bírósági határozatokat, mert akkor frissebb és józanabb az ember elméje. És nem véletlen, hogy a zsoltáros is reggel kéri az Úr szavát és vezetését, amikor még nem rontotta el az egész napját el. Az igével tényleg mindig jobb a nap elején élni, úgy indulni a napnak. Olvasni, gondolkodni felette, imádkozni az üzenetéért. Estére már mindig teli vagyunk hiányokkal, és az izgatott nap romjaival, ahogy a költő nevezi azt Szabó Lőrinc szép versében. Isten jelen valóságának ez a legfontosabb hozadéka, hogy ő szól hozzánk, hogy van mondandója. Ugye, amikor hazamegyünk a templomból, mindig ezt keressük a lelkünkben. Mi volt az az egy mondat, vagy talán csak egyetlen egy szó, ami tőle jutott el hozzánk? És a reggelente valóban igét olvasva indulunk a napnak, ott is mindig ez a kérdés napközben, mi maradt meg belőle, mi tartozik ebből én rám? Hogyan éljem másként az életemet, ha az Úr ezt mondja nekem? Milyen jó, hogy az Isten igéje nem csak megítél, mint hallottuk, hanem megerősít, éltet, hiszen maga Jézus mondja a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Amikor a szó nem csak a fülig ér, ahogy szép énekünkben énekeljük, hanem a szívig is. akkor én úgy tapasztalom, meg is vigasztal, visszaadja az önbecsülésünket, egészen rendbe hoz bennünket az Isten szava. Ez a magával és az életével rendbe jött ember az, aki boldogan mondja, de én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Érdekes módon azonban így folytatja, vezess Uram igazságodban, mert ellenségeim vannak, egyengesd előttem az utat. Hát vajon milyen ellenségekről van itt szó? Az ószövetségi időkben sokszor tényleg élet-halál harcot vívott a szent nép, a puszta életben maradásáért küzdött, volt körülöttük ellenség éppen elég, midiániták, emoreusok, edomiták és mind a többi. Mi azonban az újszövetség népe vagyunk, és tudjuk, ha máshonnét nem, akkor a modern lélektanból, hogy az igazán komoly ellenség belülről támad. Saját magunkból. Még akkor is, testvérek, amikor ember és ember közötti küzdelemről van szó, valóságos párviadalról, lelkiekben vagy szavakban, valójában ilyenkor is saját magunkkal vagyunk szorosságban, ahogy az ige mondja. Kicsinyhitűség, önzés, gyógyulni nem akaró sebek, versengés, vagy egyszerű szeretetlenség, és még sok más lehúzó erő alakjában belülről támad a gonosz. Az az igazán komoly ellenség. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságok, a gonoszság lelkei ellen. Így olvassuk az apostolnál az Efézusi levél 6. fejezetében, és ezért folytatja ott az apostol azzal, hogy akkor hát vegyük föl a lelki fegyverzetet. Ha már beléptünk a templomba, vagyis megtisztítottuk a szívünket, aztán pedig második lépcsőként tényleg leborultunk az Úr előtt, és engedtük, hogy ő meg is mutatkozzon nekünk, akkor testvérek, ez a harmadik, ez a betetőző mozzanat, védelmet találni ő nála. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek, örökké újonganak, mert oltalmazod őket, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Így hallottuk az alapigében. Az a pajzs, amiről itt beszél a Szentírás, az egész testet beborító pajzs volt, nem csak a karján viselte a harcos, mint bizonyos ókori hadseregekben a szokásos volt. Itt a teljes védelemről van szó. Azt mondja, hogy az Úr ilyet ad, tőle valahogy mindig ilyet kapunk. És ez az védelem, ez a teljes védelem, ez a pajzs, ami az egész testünket, lelkünket, jövendőnket beborítja, ez nem más, mint az üdvösség. Az, hogy mi megmentett emberek vagyunk. Ez a hitnek a pajzsa, amivel a gonosz minden nyilát megoldhatjuk, ez az üdvösség sisakja, ez az igazságnak melvasa, mert ha üdvösségünk van, testvérek, akkor mindenünk megvan. Hadd mondjam ilyen egyszerűen és lapidárisan. Ez a legfontosabb. Ennél nincs fontosabb. Semmi. Ehhez képest minden csak második. És ebben különbözik a hívő ember a többiektől, hogy számára az üdvösség a legnagyobb minden dolgok közül. Mi tehát úgy kapunk egész lényünket körbeburkoló, megvédő pajzsot, hogy Isten szent lelke belülről megerősít minket, nem kell már féltsük magunkat, mi már megmenekült emberek vagyunk, ő már győzött értünk. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. És ugyanerről a teljes védelmet jelentő üdvösségről szól az igazi erővel szóló 35. Zsoltár is, amelyet majd fogunk énekelni, amiben a hívő ember mintegy átadja a hadakozást Istennek, letesz a küszködésről, nem hadakozik tovább, tudja már, hogy az Úr győzelme többet fog érni, akármilyen fényes győzelménél, mármint az ő maga emberi győzelménél, és így nyugodtan mondhatja a szintén 3000 éves imádságot: perej, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel, te pajzsodat ragad elő, én segedelmemre állj elő, dárdádat nyújtsd ki kezeddel, ellenségimet kergesd el, mondjad ezt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Belépni a templomba tehát annyi, mint föladni az énünket, minden megáltalkodottságunkat, megtisztított szívvel, rágalmazás nélkül igazságot szólni, nem visszavonni eskünket, ha az lenne a hasznosabb, pénzünket nem adni uzsorára, vesztegetést sem adni, sem el nem fogadni. Innen indult a mai igénk. Tiszta szívű, tiszta beszédű, tiszta kezű embernek lenni. Ez az alap, ami nélkül még csak belépni sem szabad igazán a Sion hegyére. Aztán leborulni az Úr előtt, hogy ő megmutatkozhasson, szóljon, mégpedig hallottuk idejében reggel, amikor még nem késő, amíg még nincs minden teljesen elrontva. Végül pedig szívből, önfeledten örvendezni az ő minket valóban minden oldalról megoltalmazó pajzsának, az üdvösségnek. Ez a mi örömünk. Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek, örökké újonganak, mert oltalmazod őket, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzsal. Így legyen. Ámen. Mélyedjünk magunkba, és elmélkedjünk a hirdetett ige szavai felett. Hajtsuk meg fejünket, és ülve maradva imádkozzunk. Urunk Jézus, te találkoztál minden kísértéssel és gyötrelemmel, és győztél. Te igazán tudod, mit jelent embernek lenni. Azt is tudod, milyen mélységeket járunk végig, amíg a szívünk megérlelődik az örökké valóságra. Hozzád menekülünk, hová mehetnénk, örök életnek beszéde te nálad van. Te úgy szerettél bennünket, hogy értünk adtad életedet, és tudjuk, és tapasztaljuk, ma is fontosak vagyunk számodra, amikor te már a dicsőségben vagy az Atyánál. Segíts méltónak lenni nagy jóságodhoz, hogy követőid legyünk szívünk szerint, magunk is képesek legyünk a tőlünk telő odaadásra és a szükséges áldozatra. Imádkozunk a fájó szívűekért, akiknek gyásza van, a betegekért, hogy gyógyulást kapjanak. Adj kérünk felüdülést a pihenőknek, új reménységet minden nehéz és kétséges helyzetben lévőnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy állítsd meg a világban az erőszakot, ami lassan elönti az egész emberiséget. Kérjük, hogy adj értelmet és bölcsességet elöljáróinknak, hogy igazságos és helyes döntéseket tudjanak hozni. Rád bízzuk magunkat, mert te kegyelmeddel körülveszel minket, mint pajzsal. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket hallgass, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyetértésben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene közöttetek marad. Így legyen. Ámen.